Oroszország, Kosagacs, Altaj régió, Csujszkiji főút. A látvány filmekbe illően bizarr volt, teljesen abszurd. Este 8 felé koszos, sántikáló emberek csoportja autós stoppolt egy üres, végtelenbe futó, nyílegyenes út szélén, a világ végi Altaj hegység lábánál egy kavicsos, füves síkság kellős közepén. Egyetlen lélek sem járt errefelé. Egy autó sem ment el azóta, hogy drámai körülmények között földet értek. A háttérben még mindig lángolt a félbetört repülőgép. Az előtérben, hogy a jelenet még groteszkebb legyen, 5 jó kiállású magas fiatalember vett körbe egy alacsony, láthatóan magába zuhant férfit, aki évtizedekkel volt idősebb náluk. Úgy tűnt, mintha vigyáznának rá. Ezek szerint fontos ember lehet. Ha valaki mégis jött volna az elhagyatott kocsi úton, akkor meglátva őket valószínűleg azt gondolja, hogy egy maffia vezérrel van dolga, mert a kis termetű majdnem kopasz embert a testükkel védő és őt körbeálló férfiak közül 3 pisztolyt tartott a kezében. Vlagyimir Vlagyimirovics Putyin. Ki hitte volna róla most, hogy a föld kerekség egyik legnagyobb felforgatója, hatalmas és erős vezér, aki csak az elmúlt egy évben 100 000-eket küldött a halálba, az eddigi élete során pedig már milliókat éhínségbe, árvasságba, menekülteket fullasztó tragédiába, a kín keservek hídján át a túlvilágra, aki atombombák ura, ráadásul használni ismeri őket, és akit fél és retteg a világ. Most mégis itt áll szakadt öltönyben a semmi kellős közepén, és az életért remeg. 4 időzónára a fővárostól, ahonnan elindult, de ellenkező irányban még mindig 5-re a birodalma legtávolabbi pontjától. Az elmúlt percekben mindent kipróbáltak már, de semmi sem működött. A minden összesen 3 telefont jelentett, mert ennyi maradt a zsebükben. Putyin előtte percekig a földön feküdt, lenyugodva nézte az eget, aztán hirtelen felpattant és menni akart. Azonnal. De hová? Az irányítás a vöröshajú testőr Fyodor Shatilov kezében maradt, viszont neki nem volt ötlete. Miért mennének bárhová is, és hogyan? Arról akarta meggyőzni Putyint, hogy maradjanak a füstölgő roncs közelében, mert számtalan radar, műhold, és még az Isten tudja, hogy ki látta, hogy itt értek földet. Tehát a mentőcsapatok biztosan ide fognak jönni, először itt keresik majd őket, tehát itt is találják meg őket a legkönnyebben. Mindjárt! Türelem, Vlagyimir Vlagyimirovics! Mindjárt itt lesznek! Nyugtatgatta Putyint, nem akart kapkodni. De az elnök hajthatatlan volt, menni akart, mert félt. A semmi kellős közepén, a kezdődő nap lementében, a közeledő sötétség küszöbén megrémisztette a gondolat, hogy védtelenül itt maradjon. Ő. Na, többiek nem érdekelték. Csak is róla volt itt szó. 3 pisztoly, belegondolni sem mert, bár természetesen kénytelen volt. Pár golyó a közelharcban, ennyi. Valójában semmi. Azoknak, akik lelőtték a gépét, akik elparancsolták mellőle a MiG-29-eseket, biztos jobb fegyvereik vannak. És azok pontosan tudják, hogy hol zuhantak le. Vagyis meg fogják találni őket. Előbb, mint a mentőosztag. Hol vagyunk? Kérdezgette idegesen a főpilótától, mert körbe-körbe csak sivár, üres kőhegyeket látott. A távolban kopárság hullámzott, a növények és mindenféle élet jelenélkül. Olyan, mint egy távoli bolygó. Ez is az ő országa, futott át az agyán a gondolat. A repülőtértől 10 kilométerre Iván Kozsedub csak annyit tudott mondani, hogy életében nem járt erre, elképzelése sem volt, hogy a reptérnek nevet adó Kosagacs hol lehet és mekkora település, mert a levegőből még nem látta. De azt sem tudta, hogy ahonnan a nyílengyenes út érkezik, arra felé találnának-e bármit is. Hogy abban az irányban merre lehet a legközelebbi település. Gyalog értelmetlennek tűnt bárhová is elindulni. De elbújni sem lehetett sehová. A hegyek innen messze voltak. Csak abban bízhattak, hogy időben megtalálják őket. Körbevették Putyint, és idegesen álltak az útszélén. Kosagacs, pár ezres, szedett-vedett falu, légvonalban 12 kilométerre, de nem a reptér felé, vagyis tőlük déli irányban, hanem egy másik hegyvonulat mögött, keletre. Kényszerű lakhelye, a jurta sátorból, téglaépületek levegőtlenségébe terelt, csatangolni szerető nomád népeknek. Ilyenkor este felé miért indultak volna el bármerre is? A legközelebbi, értelmezhető méretű település, ahol már emeletes házak is voltak, innen 700 kilométerre feküdt. Oda a 600 ezres Barnaultba vezetett a lepedővarrás szagatott aszfalt útja, melynek szélén Putyin a három testőrével és a két pilótájával állt. Abban az irányban, még a legközelebbi lakott településig, Kuráig is majdnem 70 kilométert kellett volna menniük. A hegyvonulatok és a távolság miatt a gép lángoló landolását sehonnan sem lehetett látni. Sem Kurájból, sem Kos Agácsból. Úgyhogy nem tudott róluk senki. Kos Agács egyébként nem csak tőlük, de a repülőtértől is messze feküdt 8 kilométerre. A kifutó pályát kifliszerű magas dombok és kanyonok választották el a falutól, így a nomád világ esteledő csendjét nem zavarták meg az Acheron páncéltörő rakétái. A kőpusztaság hangszigetelésén a zajok nem jutottak keresztül. És mégis. A kényszer leszállás legveszélyesebb pillanatai most furcsa, utólagos csavarral akár meg is menthették az orosz elnök életét, bár ő még nem tudott erről. A repülőgép ugyanis, amikor letarolta a villanyoszlopokat, nem csak a szárnyát veszítette el, hanem Kos Agács áramellátását is tönkretette. Itt az Altaj lábánál, a mongol puszták közelében, az út szélén futó vékony vezeték jelentette a civilizáció köldök zsinórját. 700 kilométeres távolságból, Barnaulból érkezett a jurta világ középkori elszigeteltségébe. Kos Agacsban még régi, benzinüzemű áramgenerátorokat is használtak, de a legfontosabb dolgok már erről a vezetékről működtek. A mobiltelefon adó tornya például, és a kábel tévéjé. A téglából kirakott, igénytelen, bármikor elhordhatónak tűnő poszt-szovjet nomád élet ezek nélkül ma már elképzelhetetlen lett volna. Így aztán a türk, mongol és tatár lakosok lassan negyed órája elégedetlenkedtek a faluban, mert nem értették, hogy mi történt. A kedvenc sorozatuk az Arany Horda legújabb epizódját nézték épp. Nagyon bosszantotta őket, hogy lemaradnak Batukán 13. századi kalandjairól. A falu két villanyszerelője ennyi idő alatt viszont még csak arra jött rá, hogy a probléma nem a központi elosztóban keletkezett. Magával a vezetékkel lehet valami. Nem érkezik benne áram Barnaulból. Egyre többen kijöttek az utcára. Zsörtölöttek és noszogatták őket, hogy gyorsan oldják meg a problémát, mert így elszalasztják a ma esti epizódot. Úgyhogy hiába esteledett, a szerelőknek nem volt más választásuk, mint beülni az ütött-kopott terepjárójukba, és elindulni, hogy megkeressék a hibát. Négy kerék meghajtású szerviszkocsijuk volt orosz gyártmány, Lenin szülővárosából, Uljanovszkból. A villanyszerelők a 30-as éveik közepén jártak, mindketten karajok, más néven fekete tatárok voltak. A két fiatalember egy régóta leiggázott nép szülötte volt. Őseik örök idők óta az Altaj vidékén éltek. Megtanulták ugyan a gyarmatosítók nyelvét, beszéltek oroszul, de a nevük nagyon másképp csengett. Csejhun Öktem és Halife Özurgancsi. Valójában csak 4 kilométert kellett északra autózniuk, hogy nyugat felé kanyarodva elfogyjon mellőlük a hegyvonulat, amit egyébként maguk között csújának hívtak, és aztán feltáruljon a végtelen síkság, az ortolok, mert annak meg ez volt a neve. Amint a kanyar után ráfordultak a hosszú egyenes útszakaszra, azonnal meglátták. Nem értették rögtön, hogy a távolban, tőlük legalább 6-7 kilométerre mi lehet az a hatalmas dolog, ami füstöl, de rendellenes ezt egyből tudták. Csodálkozva néztek egymásra. Az meg mi? Ez volt mindkettejük arcára írva, és kicsit az is, hogy hát biztos ez okozza az áramkimaradást. Gyorsítottak. Ahogy közeledtek, elcsendesedett közöttük az első néhány kilométer vitája, mert amikor még nem látták jól, akkor egymás szavába vágva találgatták, mi éghet a távolban. De most már látták, és bennük akadt a szó. Egy lezuhant repülő. A roncs olyan hatalmas volt, hogy már 2 kilométer távolból is tisztán látták. Aztán még egy perc, és velük szemben az út szélén apró pontokként feltűntek a túlélők is, mert Csejhun és Halife akkor már biztos volt benne, hogy egy légi katasztrófa kellős közepébe csöppentek. Most már egyáltalán nem sajnálták, hogy elindultak, kit érdekel az aranyhorda és Batukán, amikor ők lesznek a szemtanúk, a mesélők, mindenki őket hallgatja majd a faluban arról, hogy pontosan mi is történt, mit láttak, és aztán mit tettek. Elöntötte őket az izgalom. Chaihun vezetett. Oda néz! Üledezett a mellette ülő halifének, amikor már tisztán látták az úttól néhány száz méterre füstölgő roncsot, a letört farokrészt és az elvesztett szárnyat. Halife persze magától is azt nézte. Még a tévében sem látott soha ilyet. Aztán a tekintetükkel az ismerős puszta fakuló messzeségét pásztázták, de csak azokat látták, akik velük szemben álltak az útszélén. Több túlélőt nem. Sehol senkit. Még 200 méter. Most már észrevették az emberek mögött a ledőlt villanyoszlopokat is, és azonnal megértettek mindent. Rögtön tudták, hogy ma este biztos nem lesz áram Kosagacsban. 100 méter volt hátra. És akkor hirtelen nyelni sem tudtak, sőt, a lélegzetük is elállt, mert fegyvert fogtak rájuk, igen, azok pisztolyok. Oda néz! Most Halife szólt Chaihunnak, de már ő is látta, mégsem tudott reagálni, mert túl közel jutottak. Nem, de... Vagy akkor most mi legyen? De igen. Vissza lehet még fordulni, próbáld! Úgyhogy mégis kanyarodott az autó, dobálta őket a manőver, letértek a füves kavics mezőre, Chaihun tekerte a kormányt a hepehupán. Úristen, kik lehetnek ezek? Közben már majdnem sikerült megfordulni, de akkor meghúzták a ravaszt. Mégsem lesz ilyen egyszerű. A levegőbe lőttek, figyelmeztető lövés, de Chaihun csak fordult tovább, hősködni kezdett el innen, aztán még egy lövés, ez is a levegőbe. Állj meg, te barom! Ordított vele Halife, de akkor már fékezett, tövig nyomta a fékpedált, az összezavarodott, pánikba esett fekete tatár. Ez a Chaihun Öktem nevű villanyszerelő, aki eddig csak a tévében látott veszélyt, még a barátai meséltek róla, akiket elvittek az ukrán háborúba. Padlóféket nyomott, aztán remegve ráborult a kormányra. Fel sem mert nézni. Pár másodperc, ennyi nyugalmat kapott, csak amíg ezek odaértek, aztán már tépték is fel a kocsit, őt pedig kifelé. Vademberek, oroszok, látta rajtuk Chaihun rögtön. Kirántották az ajtón. Kifelé, hülye gyerek, ordítottak rá. Dúvad, orosz parancs hörgés, mintha kutyák lennének ők, egyszerű mongol házi állatok, rúgnivaló nép, ezek az oroszok mindjárt gyomran is taszítják őket, ezt sejtette Chaihun és Halife, mind a ketten egyből ugyanazt, és közben elgurultak a földön. Fel sem mertek nézni. Szálljon be, Vlagyimir Vlagyimirovics! Ezt most már nem nekik mondták, és a hangsúly is kedvesebb volt, azonnal hallották. Chaihun felsandított egyetlen pillanatra, és csak nem. Úristen, ez Putyin. Nem, az nem lehet. Hogy lenne ő itt? Ez csak valami lázálom. Meg sem történik valójában. Minden csak lidérc nyomás, képzelgés, egy... Vagy mégse? De mire visszanézett, már becsapódott az ötszemélyes autó ajtaja, bepréselték magukat, ezek mind, pedig sokan voltak, hatan vagy heten, de hát kiszámol ilyenkor. Aztán felhörgött az ócska motor, indulni akartak vele, sőt, már mentek is, aztán Chaihun meghallotta a süvítést. Élesen, sípolva jött, itt volt azonnal, és csattanva széttépte a kocsi kerekét. Mi volt ez? Lövés? Hát, mi más lett volna? De mégis honnan? Mondja meg valaki, hogy honnan? Mert nem ezek lőttek, az biztos, hiszen már bent ültek a kocsiban, indult a kép. Ez távolról jött, messziről. Chaihun és Halife nem értették, mi ez az egész, mi történik, és miért. Tényleg lidérc nyomás, fantomvilág. El innen. Hogy lehetne eltűnni? Segítsen valaki. Le a föld alá, igen. Oda kellene elbújni, nincs másfelé menekülés. Csak lefelé. Remegés, pánik és félelem, de még egyáltalán nem volt vége, mert az autó még mindig menni próbált, szétlőtt kerékkel is tovább vissza az aszfaltútra. De most már csattogtak rajta a lövések, egy, kettő, három, horpadó fém lemez, egy ablak is kitörik, aztán megint egy kerék, majd füstölgő gumiszakadás, nyikorgó fék, felgyűrődő acél, rozsdás recsegés és végül a por, a felszálló gép sóhaj, visszahőkölés, és megállt minden. Hirtelen minden. Nem mozdult senki és semmi. A film elszakadt. Chaihun és Halife egymástól 5 méterre feküdt a földön. Pár másodpercnyi döbbent mozdulatlanság után lassan elfordították a fejüket. Nem arra néztek, ahol az autó megállt, mert arra nem mertek, hanem egymásra. Kétségbe esett, pániktól rettegő tekintettel, néma csendben kapaszkodtak a másikba, a szemükkel kifeszítették az élet képzeletbeli függő hídját, és tartották rajta egymást, mert valahogy azt érezték, hogy mindjárt vége lesz. Ezt nem élik túl, mert ezt nem lehet. Könny gyűlt mindkettejük szemébe.